Jelenléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánunk köztetek Isten üzenetét, úgy, amint megírva található Dániel könyvének első fejezetében, az első fejezet elsőtől a 9. terjedő verseiben, továbbá a 17-től a 21. terjedő verseiben a következőképpen. Jojákim, Júda királya uralkodásának 3. esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt. És kezébe adá az úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét. És elvivé azokat Sinár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelen nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Valának pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik. Tudniillik elnevezi Dánielt Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriás Abednégónak. De Dániel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzheti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala. És kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És ad az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Miután pedig elmúlt az idő, mikorra meghagyta vala a király, hogy eléje vigyék őket, bevivé őket az udvarmesterek fejedelbe, Nabukodonozor elé. És szóla velük a király, és mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás, és állának a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódék, 10-szerte okosabbnak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának. És ott vala Dániel, a Círus király első esztendejéig. testvéreim, keresztény gyülekezet. Roppant érdekes és tanulságos ez a történet Dániel könyvében. Izrael népe addig bosszantotta és ingerelte az Úristent, míg el nem jött a babiloni fogság. Az Úristen emberek kezébe adta Izraelt, egy idegen hatalom kezébe. A lehető legszörnyűbb büntetések egyike ez, embernek ember kezébe esnie. Amikor Dávid meg akarta számlálni Izrael népét, és megszámlálta. És odaállt elé a próféta, és megmondta neki, hogy bűnt követtél el, és válasz. Emberek kezébe akarsz-e kerülni? Vagy esetleg jégeső, vagy dögvész? Azaz Isten kezébe akarsz-e kerülni? Akkor Dávid király nagyon bölcsen azt mondta. Hadd kerüljön inkább az Úristen kezébe, mert az ő irgalma végtelen. Csak emberek kezébe ne kerüljön. Mert nagyon jól tudta, az embernek nincs irgalma. Az ember az emberhez a lehető legkegyetlenebb tud lenni. A lehető legnagyobb gyűlölet, a lehető legnagyobb fájdalom. Izrael viszont emberek kezébe került. Bekerültek a fogságba, és elvétetett tőlük minden. Elvétetik a nemzeti szuverenitás, mindenféle önállóság. És a fogságba vitel több lépcsőben történik, és végül abban teljesedik ki, hogy totálisan lefejezik a népet. Nem csak a királyt viszik el, hanem elviszik a főembereket, elviszik a kézműveseket. Marad csak a földi népe. A végén lerombolnak mindent. Most még csak az Istennek szentelt edények egy részét vitték, de majd később elvisznek mindent. És Nabukodonozor beviszi Isten házának edényeit az ő bálvány istenének házába. De hogy totális legyen a megszállás, Nabukodonozor parancsot ad, hogy gyűjtsenek ifjakat. Gyűjtsenek királyi magból való értelmes ifjakat, akik semmi fogyatkozással nem rendelkeznek. Hibátlan fiatalok kellenek neki, hogy őket átnevelje saját képére és saját hasonlatosságára. Elviszik ezeket a fiatalokat a saját földjükről. Új nevet adnak nekik. Így is megpróbálják megfosztani őket azonosságtudatuktól. Tanítják őket idegen nyelvre és idegen tudományra, és etetik őket számukra tisztátalan étellel. Csak azért, hogy tökéletes agymosás hajtsanak rajtuk végre, hogy ne kényszerűségből, hanem szinte már önállóan cselekedjék azt, amit Nabukodonozor szeretne, hogy cselekedjenek. De nem csak ezekkel a fiatalokkal csinálták meg ezt, hanem nagyon sokakkal másokkal is a történelemben, sőt, ezt csinálták veled, vagy csinálják most is veled. Dánielék fogságban vannak, idegen környezetben. Mi is majdnem fogságban vagyunk és idegen környezetben. Ha kimegyünk az utcára, itt a nagyvárosban, rengeteg ismeretlen arcot látunk, rengeteg idegent, de nem csak azért, mert nem ismerjük őket, hanem azért is, mert esetleg semmi közük nincs ahhoz a világhoz, amiben mi hiszünk, ahhoz az Istenhez, amiben mi reménykedünk. ahhoz a gondolatvilághoz, ahogy mi gondolkozunk. Idegen és ellenséges környezetben él a keresztény ember, maga az ember is. Az első emberpár vétett és kiüzetett a paradicsomból. És onnantól kezdve lett ember embernek az ellensége, onnantól kezdve került ember embernek a kezébe, függésbe a másiktól, és onnantól kezdve lett minden olyan idegen. És nézzük csak meg, a mai világ ugyanúgy képére és hasonlatosságára akar formálni minket, mint ahogy Nabukodonozor annak idején ezeket az ifjakat. Akárhova megyünk, eme világ értékrendje árad ki ránk. Eme világ gondolatrendszere, eszmerendszere. Meg akarják mondani nekünk, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Hogy mit válasz, és mit ne válasz, hogy élj, és hogy ne élj. Hogy mi a szélsőséges, és mi nem az. Hogy mi az igaz, és mi nem igaz. Mi a korszerű, mi a modern, és mi a maradi. Mi az elavult? Napról napra állad felénk ez a dömping. És legnagyobb veszélynek az ifjak vannak kitéve, mert még kevés a tapasztalat. De az ifjakon keresztül ki van téve minden ember a nagy veszélynek, mert Nabukodonozor jól tudja, nyerd meg a fiút, és vele megnyered az egész népet. Akinek gyermeke van, mindent megtesz a gyermekéért, hogy ő boldoguljon, hogy neki sikerüljön minden. Ha megnyeri a világ az ifjakat, megnyeri az időseket is. Ha Nabukodonozor a saját képére tudja formálni őket, nem csak ők az övéi, hanem mindenki és minden. És bekövetkezik a totális diktatúra, a gondolatok ellenőrzése, a gondolatok irányítása, a lelki ismeret terelgetése. És ebben a világban a mi ellenségünk, a gonosz erre törekszik, hogy totálisan uralma alá hajtson minket. Hogy ne az élet, hanem a halál legyen az osztály részünk. Hogy már ezt az életet ne tudjuk boldogan élni. Hogy már egyáltalán ebben az életben halottak legyünk. Vagy ha már a lelkünk feltámadt és él, mert megtértünk és Krisztuséi lettünk, akkor minden áron arra törekszik, hogy ezt az életet megnyomorítsa, keserűvé és fájdalmassá tegye. Ahol tud, támad, ahol tud, kínoz. De történik valami, amire Nabukodonozor nem számíthat. De Dániel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala. Amikor az ember éli az életét, és megcselekszi a saját maga bűneit, mindig van kifogás és van magyarázat. Kifogás és magyarázat mindaz a fogság, amiben vagyunk, mindaz az idegen környezet. Mindig meg tudjuk mondani, hogy miért lettünk idegesek, miért nem csináltuk azt, amit esetleg kellett volna, hanem másként tettünk. Mindig meg tudjuk magyarázni, hogy miért mentünk a saját fejünk után. A diák mindig meg tudja magyarázni, miért puskázott és miért nem tanult. Persze lehet, hogy igaza van. Egyszer én is előadást tartottam fizika órán arról, hogy miért nem készültem. Híre is ment az egész gimnáziumba. A tanárnak is igaza volt, nekem is igazam volt. Az egyest megkaptam. De évvégén ötös lettem. De a felnőtt is mindig meg tudja magyarázni, Miért csal? Miért lop? Miért hazudik? Miért haragszik a másikra? Miért gyűlöli a másikat? Miért piszkálja? Miért akarja kicsinálni? Vagy miért nem hű a társához? Mindent meg tudunk magyarázni. Mindig találunk külső körülményeket, kényszerítő dolgokat. Ha nem könnyökölsz a munkahelyeden, nem jutsz előrébb. Vagy nem feltétlenül jutsz előrébb. Ha nem puskázol egy lustább időszak után, akkor rossz jegyet kapsz. Ha rossz jegyet kapsz, akkor nem biztos, hogy fölvesznek az egyetemre vagy a főiskolára. Ha nem csalsz adót, csődbe megy a vállalkozásod, vagy sokkal kevesebb marad, és nem tudod etetni a gyermekeidet, vagy mindazokat, akik rád bízattak. Ha nem hazudsz, akkor megbántod a másikat, és kiderül rólad, hogy te milyen is vagy. És akkor mi lesz? És meg tudod magyarázni saját magadból is. Nem tudom teljes szívvel tenni. Nem tudom még igazán akarni. Nem tudom hinni. Aztán lehet, hogy őszintébb vagy magadhoz is. Nem érdekel. Nem érdekel az Isten beszéde. Nem érdekel az Isten szava. Úgy sem működik, úgy sem lehet megcsinálni. Próbáltam 10-szer, próbáltam 100-szor, próbáltam 1000-szer, és nem ment. Dániel is mondhatná mindezt. Nagy veszély, ha nem eszik a király ételéből és italámból, akkor esetleg börtönbe veszik, esetleg megölik, esetleg kirúgják a palotából, arról a helyről, ahol őt tanítják, oda a karrier, oda az élet lehetőség. És ki tudja, mi lesz vele. Benne van ez is a pakliban. Bőven megmagyarázhatná Dániel. Nem teszi. Hanem eltökéli a szívében, hogy márpedig ő nem fertőzteti meg magát a tisztátalan étellel, nem veszi be azt, amit bálványoknak áldoznak. Azaz eltökéli magában, hogy márpedig ő engedelmeskedni fog az Úristennek. És miután eltökéli magában, hirtelen társakat is kap, és már is nem egyedül kell küzdenie, hanem benne van egy mini gyülekezetben, ami összesen 4 főből áll, de mégis van kire támaszkodni. Te is benne vagy egy gyülekezetben, nem is olyan mini gyülekezetben, hisz lényegesen több tagból áll, mint 4 fő. Te is ismered az Isten igéjét, és eltökélheted magadban, hogy már pedig te, akármi történik, engedelmeskedni fogsz. És mint a Dániel eltökél, hogy engedelmeskedni fog az Úristennek, segítséget is kap. Az Úristen úgy intézi Dániel útját, hogy kedvet talál az udvarmesterek fejedelme előtt, kedvet talál azelőtt az ember előtt, aki őket felügyeli, sőt, nagyon okosan csinálja Dániel, mert ugye ezt nem olvastam föl, azt mondja, hogy ők nem akarnak enni ebből az ételből, adjon nekik zöldségféléket, az udvarmester problémázik, hogy mi lesz, hogyha a király meglátja ezt, mert hogy ők soványabbak lesznek, satnyábbak lesznek. Dániel azt mondja, hogy csináljunk 10 napos próbát, és majd meglátjuk, mi lesz. Azaz Dánielnek van hite bízni az Úristenben, hogy a 10 napos próba számára kedvező eredménnyel végződik. És lássadok csodát, a 10 napos próba kedvező eredménnyel végződött, és az udvarmesterek fejedelme megengedi nekik, hogy végig egyék a saját ételüket. Dániel nem sért meg senkit a hitével. Nem lesz dacos, hogy már pedig ő egy tapottat sem tovább, mert abból nem lesz úgysem semmi. Okos diplomáciai érzéke van. És mer bízni az igében, és mer bízni az ő Istenében. Mersz bízni az igédben, amit kapsz az Úr Istentől? Mersz bízni a te Istenedben? Mersz bízni úgy, hogy esetleg pillanatnyilag kevesebb jut neked? Mersz bízni, hogy esetleg satnyább ételt eszel? Lehet szó szerint érteni, lehet képletesen is a satnyább ételt, a zöldségféléket. De lássatok csodát, akit az Úristen táplál, testi és mennyei eledellel, annak meg lesz az eredménye. Amikor a király elé kell állni, erősebbnek és szebbeknek találtatnak ezek az ifjak. Amikor a tudományukról kell bizonyságot tenni, tízszerte okosabbnak találtatának. Pedig hitványabb ételt esznek. Pedig rosszabb körülmények közt élnek. Mégis többre jutnak. Megmarad a saját életük, megmarad önazonosságuk, megmarad emberségük az embertelen világban. Meg tudják őrizni magukat ott, ahol minden ellenük támad, és többre jutnak. Boldogabban élik az életüket, nagyobb békességben. Tudják, hogy nem vannak, nincsenek egyedül. Tudják, hogy mindig velük van valaki, és az az Úristen. Nem kifogást kerestek, nem a körülményekre mutattak, és nem önmagukra, hanem Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével. És az Isten indít, erőt is ad hozzá. Az Isten indít, elkészíti a körülményeket is. Az Isten indít, annak mindig jó vége lesz. Nem biztos, hogy itt a földi életedben, de oda át mindenféleképpen. Adja Isten, hogy legyen bennünk is akarat, hogy merjük eltökélni, hogy nem fertőztetjük meg magunkat a bűnnel, az engedetlenséggel. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úristen, látod az életünket. Oly sokszor mutogatunk a körülményekre. Külsőekre és belsőekre egyaránt. Oly sokszor nem bízunk benned, nem merünk még 10 napot sem adni magunknak, hogy meglássuk a te kegyelmed. Hát még másoknak elmondani, nehogy gúnyosan nevessenek rajtunk, eredménytelenségünket látva. Pedig ha te indítasz, és bízunk benned, nem leszünk eredménytelenek. De mégis oly nehéz hinni, oly kockázatos. Oly kockázatos, amikor a bőrünkre megy a játék, amikor kevesebb lesz rövid távon, vagy esetleg hosszú távon, vagy esetleg egész életünkre nézve. Te látod, milyen nehéz döntenünk, te látod, milyen nehéz bízni benned. Könyörülj rajtunk. Adj világosságot az elménkbe, hogy tisztán lássunk, hogy könnyebben tudjunk dönteni. Adj bátorságot, hogy merjünk dönteni, és adj erőt, hogy következetesek tudjunk lenni. Hogyha melletted döntünk, akkor újra és újra melletted tudjunk dönteni, akármilyen kísértés jön. Úgy meg minket attól, hogy megfertőztessük magunkat, eme világ gondolataival, eme világ értékrendjével és eszmerendszerével. Úgy meg minket attól, hogy ezt a világot lássuk a mindenségnek, Add, hogy tovább lássunk életünkön. Add, hogy tovább lássunk a földi világ horizontján el. Hogy láthassunk valamit a mennyei világból, hogy láthassunk valamit, még a tükör által homályosan is, belőled, a te dicsőségedből, a te hatalmadból. Bocsáss meg engedetlenségünket, s tégy engedelmes hű fiaiddál. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig hirdetem ti nétek, testvéreim, hogy a hét további napjain is folytatódnak bűnbánati bűnkösdi előkészítő alkalmaink 18 óra 30-as kezdettel. Hirdetem továbbá, hogy pünkösd vasárnap 9 órakor és 11 órakor tartunk Isten tiszteletet, úrvacsorával egybekötve. Most pedig áldásvétel előtt záró énekként énekeljük el a 274. dicséretünk első, második és harmadik versét. A 274. dicséretünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, viszontlátás.